Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Kínai tudósok génszerkesztéssel és őssejtek alkalmazásával két anyától származó, egészséges, utódokat is nemzeni képes egereket hoztak létre.
Az egerekből bizonyos emberi betegségekre, génhibákra kapunk nagyon értékes információt, illetve arra is, hogy az emberi fejlődés hogy halad előre, tehát az egyetfejlődésben ezek a gének milyen szerepet visznek.
Mobiltelefonok cella adataiból készít kutatást a Magyar Tudományos Akadémia.
Ki tudjuk szűrni, hogy az adott felhasználók milyen tértípusban tartózkodtak, és ez számunkra olyan információkat tud jelenteni, amivel tudjuk vizsgálni. Nyilván anonimizált és többféle csatornán titkosított módon a nagy népesség tömegek mozgását.
Kínai tudósok génszerkesztéssel és őssejtek alkalmazásával két anyától származó, egészséges, utódokat is nemzeni képes egereket hoztak létre. Az eljárás egyelőre ugyanakkor csupán egereknél működik, mondta Dínyés András, a Szent István Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem professzora.
Egerekben bizonyos genetikai módosításokkal, tehát olyan bizonyos géneket törölve ezeknek az egereknek a sejtjeiből sikerült létrehozni egy olyan eseményt, ami emlősökben nem tud megtörténni normálisan. Azt tudni kell, hogy ez az úgynevezett partalangenetikus vagy szűznemzéses szaporodás hüllőkben, kétértőekben, halakban, tehát más gerincesekben előfordul. Gyakran a környezetre adott válasz stratégia, hogy milyen táplálékgazdagság van, milyen túlélési stratégiát választ egy faj. Az, hogy emlősökben ez miért nem alakult így, miért tűnt el ez a lehetőség, erre sokféle válasz van, az biztos, hogy a evolúciós fejlődés gyorsítja az, hogy mi emberek általában két különböző egyednek a génjeiből keveredünk össze. Ez nagyon sokat segít abban, hogy gyorsabban fejlődjön az emberi faj. Egerekben ez ugyanígy van, hiszen nem olyan nagyon távoli rokonaink, de azért az egereknek a őssejtjeit, genetikai anyagát könnyebb manipulálni, és tulajdonképpen már 2004-ben is megtörtént az, hogy két nősténből kutatók létrehoztak utódokat. Ott is arra volt szükség, hogy bizonyos géneket, amiket megakadályozzák, azokat töröltek a genetikai anyagból. Ezt úgy hívják, hogy imprinting, genetikai imprinting, ami azt jelenti, hogy emlősökben bizonyos gének vagy csak anyai, vagy csak apai eredetűek, ez a placenta fejlődésben ezek elég fontos szerepet játszanak, ezért, hogyha két anyai genetikai anyag keveredik össze, vagy két apai, akkor itt komoly fejlődési problémák alakulnak ki, és nem születik meg az utód. Hogy ezt megoldják, a kínai Tudományos Akadémia kutatói azt a módszert választották, hogy genetikai ólókkal, CRISPR nevű rendszerrel, ami az utóbbi években gyorsabbá, hatékonyabbá tette géneknek a kivágását. Kivágtak bizonyos régiókat, és azt nézték, hogy ahogy ezeket vagdossák kifele, megoldódik ez a blokk. És valóban nőstényekben három ilyen genetikai régiót kivágva a addig problémás fejlődés során elpusztuló magzatok helyett életképes nőstényeket kaptak, amik annyira életképesek voltak, hogy még szaporodtak is később. Érdekes módon hímekben két régiót kellett kiváltni ahhoz, hogy javuljon a helyzet és megszülessenek az utódok, de ezek sem éltek túl sokáig, tehát volt néhány, ami két napig még él, de végső soron mindegyik elpusztult. Tehát ez azt jelenti, hogy egyrészt különböznek a hímek és a nőstények, ezt azért eddig is tudtuk, de így sok mindent megtudunk arról, hogy ezek a genetikai régiók, az imprintingben résztvevő gének milyen betegségeket, milyen problémákat hordoznak, hogyha mondjuk emberekben egy mutáció történik. Tehát az egerekből bizonyos emberi betegségekre, génhibákra kapunk nagyon értékes információt, illetve arra is, hogy az emberi fejlődés hogy halad előre, tehát az egyetfejlődésben ezek a gének milyen szerepet visznek. Ez azért fontos, mert a humán reprodukcióval azért az emberiség elég régóta kísérletezik, nem csak a hagyományos módon, hanem a Lombik Baby programok most már 40 éve futnak. Idén volt 40 éves az első Lombik Baby, Baby Brown, aki most már egyáltalán nem bébi, és neki is vannak gyerekei, és már több mint 6 millió Lombik Baby született a világban, ahol azért mégiscsak Petri csészében történik a fogantatás, és minél többet megismerünk erről a folyamatról, annál jobban tudjuk tudjuk garantálni azt, hogy a gyerekek egészségesek legyenek, mert mégiscsak ez a mesterséges környezet bizonyos kockázatokkal jár. Dolgoztam a kínai kutatók közül többel, az egyik szenior kutató, professzor Zhu Qi, intézet igazgatója, korábban mi testi sejt átültetéses klónozáson dolgoztunk együtt egyik Európai Uniós projektemben, amit Magyarországról vezettem, abban ő részvevő volt, úgyhogy elég jól ismerem a kutatásaikat. Ők a sejtmagátültetéses klónozást, tehát a Dolly technológiába is nagyon előálltak, és részben ezeket a technikákat is használták ebben a kutatásban, mert például a hímekben, hogy két hím genomot tudjanak összehozni, az egyik ugye egy spermiumból származhatott, de a másikat például egy embrionális őssejtből, tehát egy embriókból származó őssejtből rakták bele, méghozzá úgy, hogy egy enukleált, tehát egy sejtmagjától megfosztott petesejtbe helyezték be, ugyanúgy, ahogy a klónozáskor csináljuk ezt. Az volt a nagy különbség, hogy ez az embrionális őssejt csak egyszeres génállománnyal rendelkezett, tehát a testi sejtjeinkben termékenyülés után két génállomány van, diploidok a sejtjeink, itt viszont ilyen haploid, tehát egyszeres genetikai anyagú embrionális őssejteket hoztak össze egy ivarsejttel, ami szintén egyszeres genetikai anyagú. Nőstélyben ez egyszerűbb volt, mert ott egyszerűen egy egyszeres genetikai anyagú állapotban lévő petesejtbe helyezték be szintén az egyszeres genetikai anyagú embrionális őssejteket.
Említette, hogy emberek esetében ettől még messze vagyunk, de mi a helyzet például kihalófélben lévő állatoknál? Megoldás lehet ez a módszer?
Alapvetően egerek elég mások a többi emlőshöz képest, tehát mikor mi klónozással foglalkoztunk, az egér az egy viszonylag egyszerű megoldás volt. Magyarországon 2006-ban klónoztunk először egereket, és utána 2007-ben nyulakat, ami más és sokkal nehezebb kihívás volt. Sajnos addig nem jutottunk el, hogy kihalófélben lévő fajokkal is foglalkozzunk, de az egyik cél az ez volt. Ez a megoldás, amit itt leírtak, ezennél azért bonyolultabb. És mivel bonyolultabb, ezért több technikai problémát vethet fel, tehát ilyen szempontból ez nem egy egyszerűsítése a fajok megmentésének, viszont ami itt előjött, hogy ezek a embrionális őssejtek elég hasonlóak voltak a korai ivarsejtekhez, tehát azért is működött ez a rendszer, mert a genetikai, illetve a gén működési mintázatuk az nagyon hasonlított azokhoz a sejtekhez, amelyek mint őssejtek később spermiumot, illetve petesejtet hoznak létre. Ettől a kutatástól függetlenül is vannak olyan kutatások, amik próbálnak ilyen ivarsejteket létrehozni, és hogyha ez sikerülne, akkor valóban veszélyeztetett fajokban is lehetne előre haladni. Úgyhogy a kérdés jogos, a kérdés nagyon jó, ez valóban egy izgalmas felhasználás lenne, de a veszélyeztetett fajokban is fontos lesz, hogy nehogy több hibát vigyünk be, mint előnyt érjünk el, tehát ez még egy nagyon korai állapot, de valóban a veszélyeztetett fajok esetében lehet, hogy előbb lesz ez felhasználás, mint mondjuk a humán reprodukcióban. Az sem kizárt, hogy távlatilag humán reprodukcióban lesz ennek jelentősége, de jelenleg nagyon sok kockázattal rendelkezik, részben azért, mert több genetikai módosítást kellett végrehajtani a sejteken, tehát ez bizonyos hibákat is bevihet, emberek esetében ettől óvakodnánk. Ezen kívül eleve ez a mesterséges környezet, ez is bevihet génműködési hibákat. Nekem volt két projektem, ami humán lombik bébikben követte ezt, hogy maga a Lombik Baby program például milyen hosszú távú egészségügyi következményekkel járhat a felnövekvő magzatokból utána felnőttekké váló utódokban, és ugyan ezek a kockázatok nem nagyon erősek, de vannak. Számos kompromisszumot köt az emberiség a reprodukció érdekében. Az a módszer, amit itt leírtak, az kicsit túl nagy kompromisszum lenne.
Ön november 13-án a Magyar Tudomány ünnepén tart majd előadást a Magyar Tudományos Akadémián hasonló témában, ugye a génszerkesztés aktualitásairól, miről hallhatunk majd ebben az előadásban.
Humán őssejtekről fogok beszélni, de nem olyanokról, amikből utódokat szeretnénk előállítani, hanem olyanokról, amikkel szeretnénk szöveteket, illetve szerveket regenerálni. Tehát alapvetően nekem jelenleg van egy egyes típusú cukorbetegség. Regenerációs medicinájára irányuló Európai Uniós projektem, illetve különböző Parkinson betegség, Alzheimer, makuláris degeneráció okozta vakság esetében, esetleg szívinfarktusok után az őssejtekkel talán tudunk olyan megoldásokat elérni, ami valóban meggyógyítja, nem csak tünetileg kezeli, hanem valóban meggyógyítja a betegséget, és erről fogok november 13-án este beszélni az akadémián.
Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.